Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, keresztelőnkre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 431. dicséretet énekeljük fennállva, készülődve a keresztelőre. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, így kezdődik. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igeverset olvasok, az 59. Zsoltár 11. versétnek az első felét csak, ami így hangzik, hogy előmbe jön az én kegyelmes Istenem. Kedves család, gyülekezet, akik ott voltak múlt csütörtökön a bibliaóránkon, emlékezhetnek erre az igeversre, onnan emeltem ki ezt az egyet. Ez Dávid Zsoltára abból az időből, amikor apósa Saul üldözte. Azonban minden nyomorúságának közepette azt élte meg, hogy az Isten kegyelmes szeretetével megtartja életét, nem engedi, hogy baja essék, vigyáz rá szeretetével. Egy nagyon kicsi lányt keresztelünk most meg, édesanyja jól tudja, milyen pici súllyal is jött a világra, és hát láthatják a testvérek, hogy most se egy nagy baba, egy 4-7-es pici baba, teljesen rá van utalva a szülőknek a szeretetére, gondviselésére. Ebben a kiemelt Zsoltár versben a Góliátot is könnyedén legyőző, erős Dávid vall arról, hogy milyen nagy szüksége van mégis arra, hogy Isten jöjjön elébe kegyelmes szeretetével, mert különben semmit nem ér az ő élete, különben el fog veszni, mert az ellenség erősebb nálánál, és ott vannak minduntalan a nyomába. Az erős embernek is rá kell döbbennie arra, hogy önmagában semmit nem ér a mi emberi erőnk, mert tulajdonképpen ki vagyunk szolgáltatva a világ elemeinek is. Példa volt rá az elmúlt pandémiás időszak, egy pici vírus milyen erős tud lenni. Viszont a gyermekkeresztség éppen arról beszél, hogy Isten megelőlegzi kegyelmes szeretetét Jézus Krisztusban. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, hiszen ez a kisgyermek semmit nem fog fel még abból, ami vele történik. Nem tud tenni se érte, se ellene. A keresztség vize arról szól, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. Mikor még bűneinkben voltunk, meghalt, hogy kimentsen az ítéletből, az örök kárhozatból, és akik benne hisznek, azoknak örök életük van. Azért imádkozunk itt is, hogy ez a kicsi lány felnövekedjék. Isten adjon ehhez a szülőknek erőt, segítséget, bölcsességet, de azért is imádkozunk, hogy hitre jusson, hogy ez a megelőlegzett kegyelem ne legyen hiába valóvá az ő kis életében, hanem ezt ő maga is majd személyesen megélje, átélje, hogy ott jön feléje az Isten szeretetével. Isten segítsen meg benneteket abban, hogy ebben ti is tudjátok őt segíteni. Úgy tudjuk őt segíteni, hogyha mi magunk is megéljük, erről beszélünk, ebből élünk, hogy az Isten jön felénk. Ő az, aki felemel, megbocsát, és tovább segíti az életünket. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt a halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most hajtsuk meg fejünket, és kérjük Istennek a segítségét mindezekhez. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét, és épségben segítetted világra ezt a kis leányt. Köszönjük, hogy te tudod őt majd növelni, hitre juttatni. Áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket is eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, hogy őrizd meg őt, testi-lelki épségét, és segíts a szülőknek, hogy jó szülőkké lehessenek immár két gyermekük felé. Adj nekik bölcsességet a bátorításhoz, az intéshez, a fegyelmezéshez. Légy az ő életüknek is a hitre segítője, megtartója. Áldott légy az anyaszentegyházért, a gyülekezetért. Engedd, hogy velük is szaporodjon majd a mi gyülekezetünk. És köszönjük, drága ígéretedet, ami itt hangzott a keresztség igéjében, hogy te velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Amen. Miriamnak kereszt felesége, az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 166. dicséretünket. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található a Királyok első könyvében, a 21. fejezetben, az első 16 versben.
Ezek után történt a következő dolog. A jezreeli Nábótnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának, Aháb-nak a háza mellett. Egyszer Aháb azt mondta Nábótnak, add nekem a szőlődet, hogy veteményes kertem legyen, mert közel van a házamhoz, és neked annál jobb szőlőt adok érte, vagy ha inkább azt tetszik neked, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Isten őrizzen, hogy neked adjam az atyáimtól maradt örökségemet. Akkor Aháb nagy bánattal és haraggal elment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki e szavakkal, nem adom neked az atyáimtól maradt örökséget. Lefeküdt az ágyára, arcát a fal felé fordította, és nem evett semmit. Oda ment hozzá a felesége Jezábel, és azt mondta neki, miért keseredett úgy meg a szíved, hogy nem eszel semmit? Ő így válaszolt. Mert beszéltem a jezreeli Nábóttal, és azt mondtam neki, add nekem a szőlődet pénzért, vagy ha jobban tetszik, más szőlőt adok neked érte. Ő pedig azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. Akkor ezt mondta neki Jezábel, a felesége. Hát nem te vagy Izrael királya? Kelj föl, egyél és örvendezzen szíved. Én majd neked adom a jezreeli Nábót szőlőjét. Akkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a levelet azoknak a véneknek és főembereknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik így tanúskodjanak ellene. Szidalmaztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek meg, hogy meghalljon. És úgy cselekedtek a vének és a főemberek, akik az ő városában laktak, ahogy Jezábel megparancsolta nekik, és ahogy a nekik küldött levelekben megírta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Azután odajött a két istentelen ember, leültek vele szemben, és így tanúskodtak ezek az istentelen emberek Nábót ellen a nép előtt. Nábót szidalmazta Istent és a királyt. Kivitték őt azért a városból, megkövezték és meghalt. Azután megüzenték Jezábelnek, Nábótot halálra kövezték. Amikor meghallotta Jezábel, hogy agyon kövezték Nábótot, így szólt Ahábnak. Kelj föl, és foglald el a jezreeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart neked pénzért odaadni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor meghallotta Aháb, hogy Nábót meghalt, fölkelt, hogy lemenjen a jezreeli Nábót szőlőjébe, és elfoglalja. Eddig, testvérek, az írott ige, értek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Uram, nagy hálával köszönjük, hogy ma is igédet hallgathatjuk. Kérünk, segíts, hogy ne uralkodjon rajtunk a bűn. Te tudod, Uram, hogy hányszor jelent kísértést a saját kívánságunk, és annak eléréséért mi mindent képesek vagyunk mi magunk is megtenni. Kérünk, bocsásd meg nekünk ezt az indulatot is. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Leplez le bennünk a sátán lélekvakító munkáját, és juttass előbbre az Isten ismeretben és önismeretben egyaránt. Uram, védj ki minket minden függésből, hadd függjön az életünk csak tőled. Kérünk, növeld a hitünket benned, és nyisd meg a szánkat bátor bizonságtételre. Könyörülj, hogy amagy most elhangzó szavakban meghalljuk nekünk szóló isteni üzenetedet. Urunk, az örök élet beszéde nálad van. Add, Uram, hogy meghalljuk ma is, forgassuk a szívünkben, és megvalósuljon az minden napjainkban. Ámen.
Bocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el a 234. dicséretünk második versét. Jer világosság, ragyog fel nekünk, így kezdődik. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott ószövetségi szakaszban, Királyok első könyve 21. fejezetében a 3. vers, Nábót így felelt Ahábnak, Isten őrizzen, hogy neked adjam az atyáimtól maradt örökségemet. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy hogyan hallgattuk ezt az ószövetségi történetet. Leginkább, aki először hallotta, lehet, hogy úgy, hogy miféle történet ez. Meg egyáltalán mi közünk hozzá, semmi jó, semmi pozitívum nincs benne. Az ember keze, gyomra összeszorul az olvasásnál, és legszívesebben oda csapnánk az asztalra, hogy micsoda igazságtalanság van benne. Egy ártatlan embert koncepciós perben elítélnek, és látjuk, követjük az odáig vezető utat is. Meghal a jó, és azok élnek boldogan, akik véghez vitték a rosszat. És Isten megengedi ezt a teljes végkifejletig, Nábót haláláig. Sok ilyet találhatunk a világ történelmében, még Európa, Magyarország történelmében is. A határokat át lehet írni, és nem számít, hogy kié a föld, hány nemzetség élt ott annak előtte. A hatalom birtokosai úgy élhetnek vele, ahogy csak akarnak. Isten pedig hagyja. A földet el lehet venni az embertől? Ki lehet sajátítani, úgymond, következmények nélkül? Az örökséget is el lehet hagyni, meg lehet másítani, eltékozolni, ha változik a világ? Ez a történet sok mindenről beszél, ha van fülünk a hallásra. Bárcsak lenne, és nyitott szívvel hallgatnánk. Az első kérdésem tulajdonképpen egy tulajdonjogi kérdés, hogy kié a föld? Az ige olvasó ember idézheti a 24. Zsoltár első versét, az Úré a föld, és annak teljessége, a föld keregsége, s annak lakosai. Isten teremtett meg mindent, és Isten ajándékozta azt sáfálságra az embernek, hogy művelje és őrizze. És különösen is így volt ez a zsidó nép életében, hiszen honfoglaláskor úgy osztották ki Izrael területének a törzsek között. Nagyon pontosan kijelölték a határokat, mettől meddig tartott egy-egy család területe. Mózes törvénye konkrétan is megtiltotta egyenesen a földnek végleges eladását, a földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld, csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Hogyha valaki mégis arra kényszerült, hogy eladja a tulajdonát, akkor álljon elő az ő rokona, aki közel van hozzá, és váltsa ki, amit eladott az ő atyafia. Tehát egy ilyen konkrét esetről szól Rút könyve is. Ha pedig képtelen megváltani ilyen módon, akkor az új tulajdonosnak a jubileumi évben mindenképpen vissza kellett adnia az eredeti tulajdonosnak a kürtölésnek esztendejében, kapja vissza mindenki az ő birtokát. Mivel a földtulajdont senki sem adhatta el örökre, annak az értéke tehát úgy változott, hogy hány év maradt még a kürtölés évéig. És a törzseknek kiosztott területek soha nem kerülhettek át egy másik törzs tulajdonába. Megvolt Ahábnak is a területe, fő rezidenciája Samáriában, és hát ott volt ez a nyári rezidencia Jezrielben, ez Samáriától, a fővárostól 32 kilométerre északkelet felé, és itt volt Nábót szőlője is, amire szemet vetett, nem egy nagy terület lehetett, hiszen Akáb az csak veteményes kertnek szánta. Indoklása csak ennyi, hogy közel van az enyémhez, könnyen hozzá lehet csatolni. De tudjuk, hogy ő a szőlőt mindenestül ki akarta vágni. És valahol ez szimbolikus is volt, hiszen Akáb és főleg felesége Izrael népét akarja megsemmisíteni, hitüket el lehetetleníteni. Akáb szakítani akar a régivel, és a Baál kultuszt kezdik el terjeszteni. A szőlők pedig igen fontosak voltak az Ószövetségben, több törvény is vonatkozott rájuk. Alapvetően szívem és születésem szerint én Mádi lány vagyok, az egyik legjobb szőlőtermő terület ez Magyarországon. 14 éves koromig ott éltem, és a családunknak voltak is ott földjei. Talán ezért is érintett olyan érzékenyen ez az ige, látva, hogy mi minden változott ott a legjobb szőlőtermő vidéken, hogy hogy adták, vették ott a földet, és most kinek vannak ott birtokai, nem biztos, hogy jó irányba ment ez el. A szőlő ültetése egy hosszú távú befektetés volt, hiszen csak több év múlva hozta meg az árát, és Nábot számára ebbe a szőlőbe benne volt az ősök munkája, fáradozása, ez volt az ő és családjának is a jövője. Akháb először adásvételt ajánlott föl, pénzügyi tranzakció, add nekem a szőlődet, hadd legyen az én veteményes kertem, mert közel van a házomhoz, adok helyette jobb szőlőt, ha azt jónak látod, akkor pénzbe adom meg az árát. Hát tulajdonképpen tisztességes ajánlat, de Akhábnak tudnia kellett a törvényt, hogy ezt nem szabad. De őt nem érdekelt az Isten törvénye, csak az, amit ő megkívánt, kigondolt, hogy ez nekem kell, mert ez nekem jár, hiszen én vagyok a király. És Nábot itt nem csupán csak a földjéhez ragaszkodott, hanem az Isten törvényéhez leginkább. Hogyan mondhatnék le az én jussomról? Isten őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. És ez egy nagyon határozott válasz. Mennyire más lenne a világ, hogyha ezt gyakorolnánk. A baj az, hogy leginkább nekünk fogalmunk nincs arról, hogy mi az, ami örökségünk. És hogy mi az Istennek a rendje az életünkre és a világra nézve. 2 hónapja hivatalos levelet hozott a postás a férjemnek. El nem tudtam képzelni, hogy mi van a levélbe, de hát kibontva azonnal kiderült, hogy van egy földünk, mégpedig egy egész legelő, konkrétan Kumbábony mellett, külső területen, mint a férjem atyai öröksége. Hát nagyot néztünk, mert nem tudtunk róla, anyósom se tudott róla, hogy ott valahol ott van egy legelő. És ott összeült a család, hogy de hát mit lehet tenni egy legelővel, most akkor mi legyen, még nem jutottunk dűlőre, hogy mi legyen azzal a legelővel. És tulajdonképpen mindenben nem is az a kérdés, hogy mi mit akarunk, hanem hogy az Istennek mi a terve, az Isten mit akar. Ha tudjuk, hogy mit örököltünk, akkor bizony azt meg kell utána védeni. De tudjuk, mit örököltünk, akár csak a keresztény kultúra terén. Mit örököltünk református hitvallásainkon keresztül? Tudjuk? Ápoljuk? Élünk a szerint? Vagy inkább szabadulni akarunk tőle, mert valahol nagyobb darab kenyér, biztosabbnak tűnő egzisztencia, jobb megélhetés, reménysége kecsegtet. Valaki többet ígért érte, hát eladtam. Amit Istentől kaptunk, azzal mindig sáfársággal vagyunk megbízva, és nem minden adható és vehető ezen a világon. Van, amit őriznünk kell. És a legdrágább örökségünk nekünk a mennyei jussunk, amit Jézus Krisztus drága véren szerzett meg nekünk, az örök élet. Vigyázzunk rá, ragaszkodjunk hozzá, mert ez az életünk. A második kérdés az, hogy kié a hatalom? És azt látjuk a történetből, hogy nem mindig azé a hatalom, akinek a kezében ez összpontosulni látszik. Ugye Akháb a király. Nem tudom, hogy abban az időben szokás volt-e a korona, vagy hogy járkelt a nép között ez az Akháb, de itt ebben a történetben egyáltalán nem látszik rajta a királyi vonás. Inkább olyan, mint egy durcás kisgyerek, aki nem kapta meg a játékszerét, és igencsak túlzott és éretlen a reakciója. Amikor nem az történik, amit ő szeretne, akkor hazamegy, befordul a fal felé, és nem eszik. De Akháb mögött ott van Jezabel a felesége. Róla azt is pontosan tudjuk, hogy hova valósi, Edbaal, Tírus Szidónia király leánya, aki előtte megölette a prófétákat, és igyekszik meghonosítani Izraelben a Baál kultuszt, a bálványimádást. Samáriában templomot is épít a Baál tiszteletére. Jezabel neve szinte a gonosz szimbóluma lett egészen a Jelenések könyvéig. Az ő országában, ahonnan való, ott valóban más a jogrend, ott nem istené a föld, hanem a királyé a föld. És itt is próbál leszerint eljárni. A háttérben ő az, aki mozgatja a szálakat, övé a hatalom, egy energikus, temperamentumos nő, kicsit ellentéte Akhábnak. Gúnyosan meg is jegyzi a férjének, hogy te bírod Izrael királyságát. Vagy más fordítás szerint, hát nem te uralkodsz most Izraelben? Milyen király vagy, hogy még ennyit se tudsz magadnak elintézni, pedig tied a hatalom. És majd én megmutatom. És Jezabel kézbe veszi a kezdeményezést, megszületik ördögi terve, és az ilyen terven soha nincs ott az Isten áldása, amikor csak a magam akaratát tolom végig mindenkin, mindenáron, még az élő Istennel szemben is. Itt úgy tűnik, hogy Jezabel gyakorolja a hatalmat, ő hordja a nadrágot, és nem számít, hogy mi az Isten törvénye, majd ő megszabja a törvényt. Elrendezi Nábót meggyilkolását. A levelje azt tükrözi, hogy nagyon is tisztában van Izrael törvényeivel, mert a törvényesség látszatát azért azt pontosan meg akarja őrizni. Böjtöt hirdetnek, de nem azért, hogy Isten akaratát keressék, hanem hogy gonoszságukat leplezzék. Tehát egy vallásos köntöst húznak fel benne, van két istentelen ember, akik készek a hamis tanúzásra. De a hatalom birtokosai pénzért mindig találnak ilyen hitvány embereket. Nábótot így megvádolják Isten káromlással és király ellenességgel, ezért halálbüntetés jár, amit itt végre is hajtanak azonnal, majd a vagyona így automatikusan a királyra száll át. És nincs egyetlen egy ember sem, aki szót emelne Nábót ellen, mellett. Ugye jezreeli elöljárók csendben vannak. Úgy hal meg Nábót, mint Jézus Krisztus, párhuzamot is találhatunk benne, hogy ártatlanul a városon kívül szenvedve, közben mindenki hallgat, mert nem akar újat húzni a hatalommal, a gonosz hatalom félelembe tart, és az önérdekük erősebb, mint kiállni az egy igaz mellett. Pedig ahogyan a föld is, úgy a hatalom is egyedül az Istené. Így imádkozzuk ezt a mi atyánkban is, tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden földi hatalom az Isten akaratából van. Ezt Jézus Krisztus is így vallotta, Pilátus előtt mondja, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Írja ezt Pál apostol a római levélben, Néró császársága ideje alatt. És így igaz ez az istentelen hatalomra is. Ő dönt királyokat, és ő ad királyokat, mármint az Isten. Isten szabja meg mindig, kinek mennyi a hatalma, mit enged meg a hatalmon lévőnek, és mit nem. Ez igaz kis és nagy rendszerekre egyaránt. Unió, országok, család, gyülekezet, vagy bármi más. És ahogyan adja Isten a hatalmat, úgy el is veheti, vagy korlátozhatja. Mi megtehetjük, hogy lázadunk a hatalom ellen, ha istentelen, akkor különösképpen, de akkor is ott van mögötte az Isten megengedő akarata. Szívünkre azonban az az alapvető jellemző, hogy hatalomra vagyunk éhesek, és hogyha nem tudjuk a magunk szintelén kiélni, akkor bizony képesek vagyunk minden rosszra, ha másra nem telik, akkor kis csipkelődésekbe éljük ki. Tehát itt az ige rákérdez a rejtett hatalmi törekvéseinkre is a szívünkbe. Vigyázzunk kívánságainkkal, hogy azokat milyen eszközökkel akarjuk megvalósítani. Isten megengedi, ami Nábóttal történt. Mint ahogyan az Isten megengedte a történelem során népirtásokat, Trianont, megengedett diktátorokat, és sajnos a sort sokáig lehetne folytatni világméretű tragédiákkal. Nábót halála után Akháb lemegy, hogy elfoglalja a szőlőjét. A hatalom beül a kézbe. Így működik ez a világban. És ezt azért tehette meg, amit egy későbbi igéből tudunk, hogy Nábót fiait, az örökösöket is megölték. Hol van itt az igazság? Hát ebben a történetben itt még sehol. Ahogy a világban sem sokat látunk belőle rövid távon. Isten hagyja a világot menni a maga útján, és ez a maga útján, ez az ítélet felé. Az igaz ember pórul jár, a bűnösöket meg felmentik. A bűneset óta nincs igazság a földön. És ismét ott vagyunk. Nagy csütörtökön, nagy pénteken Pilátus is ezt kérdezte Jézustól, hogy mi az igazság. És Jézus előtte mondta neki, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. És más helyen ezt olvassuk, hogy Jézus önmagára mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A dolgokat, eseményeket nem lehet csak egy pontból értékelni. Isten ott volt Nábót mellett az utolsó lélegzett vételéig. És Isten várta őt a túlsó parton. Az Isten jól tudta, hogy mi van Jezabel levelében, de azt is, hogy mi lesz Akhábbal és mi lesz Jezabellel, a kutyák eszik meg Jezabelt Jezriel falánál. És ez a szószoros értelemben majd be fog teljesedni. Akháb nem fogja tudni élvezni azt, amit véren szerzett meg, a bűne sokba kerül neki. Isten a maga idejében közbelép, és ítéletet hirdet Illés próféta által. Ismerjük, hogy Akhábot ez az ítélet megrendítette, úgy olvassuk a továbbiakba, hogy őszinte bűnbánatot tartott, Jezabelt ez nem érintette meg. Akháb megalázta magát, és elkerülte királysága idejében a veszedelmet, de később visszaesett, és az ítéletet nem kerülte el. Azt olvassuk majd pár nap múlva a református kalauz szerint, ha így olvassuk az igét, hogy Akháb és Jósafát majd együtt indulnak el egy háborúba. Akháb megtartja itt is sötét gondolkodását, mert azt mondja Jósafátnak, hogy a déli királynak, hogy én majd áruhába öltözöm, te pedig majd vedd fel díszes királyi egyenruhádat. Jósafát nem sejt semmit, mert Jósafát is engedetlenül megy bele ebbe a csatába. Aztán meg azt olvassuk, hogy az ellenséges katonák között a csata vége felé egy katona csak úgy találomra kifeszíti íját, kilő egy nyilvesszőt, és Akhábot, aki áruhába van, őt találja el. Jósafátot akarták elfogni, de rájönnek, hogy nem ő az északi király, és ezért Akhábot ott hagyják. Egy véletlenül kilőtt nyilvessző, és Akháb vére ott folyik el a szekerében. Úgy találják meg majd, hogy kutyák nyalják fel a vérét. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt az Isten előre megmondta. Tehát az igazság majd később lesz teljessé. Nincs olyan, hogy egy bűnnek nincs következménye. Mindig van, csak nem mindig azonnal. van számonkérés az Isten részéről. Jézus visszajön majd ítélni eleveneket és holtakat, és amit vet az ember, azt fogja aratni is. De a hívő emberek mi tudhatjuk, hogy mi új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amiben igazság lakozik, ott Jézus Krisztus lesz az Úr. A mi igazságunk ő maga, aki értünk, szenvedte el az ítéletet, és akit ugyancsak hasonló koncepciós perben ítélnek el hamis tanuk. Az ő perébe sem avatkozott bele Isten. Viszont amit biztosan tudhatunk, hogy Jézus Krisztus vére árán van üdvösségünk, bűneink bocsánata, és ő a mi igazságunk is. Az ő igazságát tudja be nekünk hitáltal az Isten. Ő könyörüljön rajtunk, hogy mi kegyelmet nyert emberek lehessünk, hogy ne kívánságainknak, vágyainknak engedjünk, hanem megismerjük Isten életre vivő szavát, és megtaláljuk a bűnbánat útját Jézus Krisztus által. Amen. Ráfelelő énekként a 225. dicséretünk első 2. és 5. versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Köszönjük azt, Úrunk Istenünk, hogy Jézus Krisztus lehet a mi igazságunk. Köszönjük az ő szent és tiszta életét, ártatlan kereszthalálát. Köszönjük, hogy ő állt oda az ítéletre helyettünk, hogy nekünk részünk lehessen a mennyei örökségben, örökkévaló országodban. Bocsásd meg, Urunk, hogy a szívünk mindenféle kívánsággal van tele, és ezek olyan gyakran nem jó kívánságok, hanem önző kívánságok, kapzsi kívánságok, egymást leuraló kívánságok. Urunk, Te tisztítsd meg a szívünket, engedd, hogy benned tudjunk gyönyörködni, hogy azután változzanak szívünk kívánságai, hogy az legyen a kívánságunk legfőképpen, hogy a Te akaratodat teljesítsük. Köszönjük a drága örökséget, amit elkészítettél, és könyörülj rajtunk, hogy azt ne herdáljuk el. Tudod, hogy az ördög annyi mindent kínál cserébe, de hadd legyen mindig nagyobb az a drága hit, amivel beléd kapaszkodhatunk, amivel Te tartod közben az életünket. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, adj nekik élő reménységet, efelől az örökkévaló ország felől. Urunk, eléd visszük még a betegeinket, ezt a volt presbiter testvérünket, aki most kórházban van, műtétet várva, hogy segíts neki, adj neki békességet, hogy tudjon mindent rád bízni, és kérünk egy másik asszony testvérünkért is, aki baleseten van túl, hogy Te építsd meg az ő egészségét, segíts neki felgyógyulni teljesen, ha ez kedves neked, és eléd visszük betegeinket. Urunk, Te légy az ő erejük és segítségük, és kérünk, hogy Te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Először Tikász Ábelt kérném szépen, hogy számoljon be az ifjúsági táborról.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Július 19-e és 25-e között voltunk az ifjúsággal egy táborban. Erről szeretnék most röviden beszámolni. a beszámoló alatt képek fognak menni, ezeket figyeljék a testvérek, rövid leírásokkal, hogy hol voltunk, és közben pedig egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Az utunknak a célja Észak-Magyarország volt, Miskolctól indultunk, és egészen Sárospatakon volt a szállásunk, és Sárospatak környékét jártuk be. Hármas célja volt ennek az útnak, ezt ugye már júniusban, amikor kértem a testvéreknek az imádságát, illetve a pénzügyi támogatását elmondtam, és most ezt a hármas célt szeretném összefoglalni, hogy mi valósult meg ez alatt a hét során. A hétnek az elsődleges célja az az Istennel való kapcsolatnak a megerősítése volt. Minden nap áhítattal indult a nap, 7 órakor harmat áhítatokkal. Az volt a hétnek az egyik kérdése, hogy hogyan tarthatja tisztán életét az ifjú, és a reggeli áhítatok során Dávid királynak az életén haladtunk végig, és a tiszta lelkiismeret, a tiszta hit, a tiszta bűnbánatnak a kérdéseit jártuk körben ezek alatt a reggeli áhítatok alatt. Az esti program inkább különféle beszélgetések voltak. Beszélgettünk az imádságnak a fontosságáról, a bibliaolvasásnak a fontosságáról, illetve volt egy egész esténk, amit vitaesnek neveztünk, amikor arról beszélgettünk, hogy keresztényként hol van a helyünk a világban, hol van a helyünk a közéletben, a politikában, mennyire nyilvánulhatunk meg keresztényként, mi a felelősségünk ebben, és erről volt egy elég hosszú beszélgetésünk. Tehát ez volt a tábornak az elsődleges célja, hogy az Istennel való kapcsolatnak a megerősítése és az elmélyítése. A másodlagos cél az egymással való kapcsolatnak a megerősítése. Ugye egy olyan éven vagyunk túl, amikor csak online formában találkozhatott egymással az ifjúsági csoport, és ezért nagyon jó volt ez, hogy most tényleg 7 napon keresztül együtt lehettünk. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon jó volt ez a forma, hogy reggel 9-kor igazából elindultunk, és este 6-ig úton voltunk, külön busszal jártuk végig a környéket. Nagyon sok idő volt igazából beszélgetni, tehát az egyes látnivalók között, vagy éppen a múzeumokban, templomokban sétálva. Jó volt azt látni, hogy összeért a közösség, hogy olyan emberek is beszélgettek egymással, akik korábban nem beszélgettek. Az esti beszélgetéseket is egy kicsit úgy szerveztük, hogy voltak olyan páros beszélgetések, hogy úgy raktuk össze az embereket, hogy akik esetleg még nem beszélgettek annyit egymással, jobban tudjanak egymással beszélgetni. És azt is el kell mondanom, hogy az egy hét az olyan szempontból hosszú, hogy előjöttek konfliktusok is, és jó volt az, hogy ezeket megbeszélve, átbeszélve, ezek által is erősödhetett a közösségünk. Tehát ez volt a hétnek a másodlagos célja, az egymással való kapcsolatnak a megerősítése. És a harmadik cél pedig a református örökségünknek a megismerése és az ebben való elmélyülés. Ugye ez volt az igehirdetésnek az egyik kérdése, hogy mi a mi örökségünk. És akkor most szeretnék egy-két példát mondani erre, hogy mi az a hatalmas gazdagság, amit magunkénak tudhatunk, és mi az, amivel ez alatt a hét alatt ismerkedhettünk. Egyrészt itt ezt most két részre bontanám, egyrészt ismerkedtünk különféle helyekkel és különféle emberekkel. Eljutottunk például a Sárospataki kollégiumba, ez az egyik első protestáns kollégium 1531-ből, hihetetlen szép nagy könyvtára van, amit a különböző református diákok adományaiból áll össze. Eljutottunk a Sárospataki várba, aminek a híres úrnője Lóránti Zsuzsanna volt, aki hihetetlen mély hittel és alázattal építette például a Sárospataki kollégiumot, támogatta azt, hogy református lelkészek tanulhassanak ott a kollégiumban, vagy peregrinus diákként külföldön. Eljutottunk a Szerencsi Református templomba, itt nyugszik első Rákóczi György, a bibliás fejedelem. Eljutottunk a Vizsói Református templomba, ugye itt Vizsolyban készült az első magyar nyelvű Biblia 1590-ben. Eljutottunk az Avasi Református templomba. Itt prédikált a magyar Lutherként apostrofált Dévai bíró Mátyás. aki később aztán ő maga is a református felekezethez kapcsolódott. Nagyon érdekes, hogy az avasi református templom mellett van egy nagyon szép emlékmű, a gályaraboknak az emlékműve. Ugye az 1670-es években volt egy nagyon erőteljes ellenreformáció Magyarországon, és voltak olyan református lelkészek, akik vállalták a hitüket, és vállalták a gálya rabságot, az, hogy nagy hajókon, hosszú időn keresztül eveznek azért, hogy nem tagadták meg a hitüket. Vagy említhetném azokat az árpádkori református templomokat, ahova eljutottunk, Karcsára, itt részt vettünk istentiszteleten, vagy Szabolcsra, amelyek még az árpádkorban épültek, és aztán a reformáció után, és azóta is református templomként működnek, és ma is élő gyülekezetek működnek. Tehát ez egyrészt a református épített örökségünk, és a másik pedig azok az emberek, akikkel találkoztunk. Két jelentősebb ilyen találkozásunk volt, ezekről szeretnék röviden beszámolni. Eljött hozzánk bizonyságot tenni Horkai Margit és Horkai Sámuel. Róluk azt kell tudni, hogy az édesapjuk, Horkai Barna református lelkész volt, és igazából a története Nábothoz nagyon hasonló. A kommunista rendszer a Szovjetunióban 8 évnyi szibériai kényszermunkára száműzték, erre ítélték. Igazából Horkai Barna nem tett semmit, csak annyit tett, hogy hirdette az igét, és református lelkész volt. És az édesapjuknak az életéről jöttek nekünk beszélni, bizonyságot tenni, kárpátaljai református egyháznak az akkori történetéről, illetve a mostani történetéről. Illetve nagyon érdekes az, hogy a második generációnak az életében hogyan csapódik le mindez, a diktatúrának a hihetetlen pusztítása. Horkai Sámuel arról beszélt, neki azért különleges az élete, mert ő 8 évesen láthatta először az édesapját, hiszen még édesanyja még csak terhes volt vele, amikor az édesapját elvitték, és éppen ezért egy nagyon nehéz gyerekkora volt, és egy nagyon nehéz felnőtt kora. Alkohol problémái voltak, és a dömösi református misszióban tért meg, és utána kezdődött el egy új élete. És nagyon érdekes volt ezt így hallani, hogy valaki lelkész gyerekként is egy ilyen nehéz teherrel indul, és aztán sok-sok év után hogyan tér vissza mégis Krisztushoz az élete. Tehát egyrészt volt egy ilyen találkozás a héten. A másik találkozás, ami ugyancsak a református örökségünk, eljött hozzánk Szabó Dániel, Szabó Dani bácsi. Ő egykoron a Református Presbiteri Szövetségnek volt az elnöke, most pedig a Sárospatak környéki cigány missziót vezeti. Azt kell tudni, hogy a Református Egyházban már évek óta van cigány missziós mozgalom. Szerveződnek gyülekezetek, tanodák, amelyeknek az a célja, hogy a cigány testvéreinket megszólítsák és hitre segítsék. És volt egy nagyon érdekes találkozásunk, elutaztunk Bodroghalomra, ahol egy Gábor cigány hölgy tett bizonyságot, és mesélt el az életét, megtérésének a történetét. Nagyon szívbemarkoló volt azt hallani, hogy amikor még a hit útjának az elején volt, akkor elment egy lelkipásztorhoz, és ez a lelkipásztor azért, hogy megkeresztelkedjen. És ez a lelkipásztor azt mondta neki, hogy nem kereszteli meg azért, mert hogy cigány. És ennek ellenére ez a hölgy nem tántorodott meg a hitnek az útján, hanem kereste az Istennek a közelségét. És ma már ott a bodroghalmi gyülekezetben szolgál, és aktív részese a gyülekezetnek. És nagyon szép volt ezt látni ezen a héten, hogy legyen bármilyen a bőrszínünk, legyünk magyarok vagy cigányok, hogyha ugyanahhoz az Istenhez tartozunk, és imádkozunk, és keresjük az ő akaratát, akkor valami hihetetlen megtapasztalásaink lehetnek. Tehát ez az a református örökség, amit ezen a héten megtapasztalhattunk, mind a történelmi múltból, azokban az épületekből, templomokból, iskolákból, mind pedig abból az élő valóságból, akik közöttünk élnek, lelkipásztorok leszármazottjai, vagy éppen azok a gyülekezeti tagok, akik szolgálnak és közöttünk vannak. Én nagyon szépen köszönöm a gyülekezetnek mind az ima támogatását, mind pedig az adományait, hogy ez a hét létrejöhetett, és reméljük, hogy még a jövőben sok ilyen élményben lehet részünk. Köszönjük szépen!
Isten áldja meg a fiatalokat! Végül a 425. dicséretünk első három versét énekeljük. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.